Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök ma én is mindenkit. Valóban egyetértek az előttem szólónhoz, hogy nagyon áldottak voltak ezek a dicsőítések, nagyon inspiratívak voltak, én úgy gondolom mindannyiunk életébe. Állóvizet felkavaróak voltak, én így érzem, és bátorítalak is ma mindannyiunkat, hogy lépjünk bele abba a vízbe, jelképesen a betasdai gyógyulás történetére utalva. Mielőtt tovább mennék, szeretnék imádkozni az igei szolgálatért. Mennyei édesatyám, én nagyon hálás vagyok azért, hogy valóban élő, mindenható Isten vagy. Látod, hogy mennyire terhelt téma ez, és nem is tudom átölelni az én gondolatvilágommal. Úr Jézus, ruház fel a te mennyi erőddel, hogy azok az igék, amik ma kimennek, azok valóban életet, új reménységet, feltámadást adjanak mindannyiunk szívébe, szellemébe. Több ez, mint egy motivációs beszéd. Úr Jézus, én leteszem az én jegyzeteimet. Légy Ura, nem akarlak kitakarni a mai alkalommal se. Drága Szent Szellem, kérlek téged, hogy te védj erőt mindannyiunkon, a mi szellemünkön, az én szavaimon. Adj Uram ebbe áttörést, adj új reményt sokuk szívébe, akiknek szüksége van rád. Amen. Isten jelenléte a viharban, ezzel az igei címmel szeretnék ma igehirdetésben közöttetek szolgálni. Egy csodálatos történetet fogunk megnézni a Bibliából, ami engem is, megmondom őszintén, az én saját élethelyzetembe talált meg. Kerestem Isten akaratát, hogy mi lehet az az igei történet, mi lehet az az igei üzenet, ami aktuális lehet sokunk számára. Ez a vágy és ez a tiszta motiváció volt az én szívemben, és hát úgy jött elém ez a történet, hogy közben nekem is szükségem volt rá. Isten jelenléte a viharban, nagyon beszédes maga ez a cím. A Márk evangéliumából fogjuk megnézni azt a történetet, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, és mivel ez három evangélium is tartalmazza, és vannak részleteiben, kedves részleteiben különbségek, ezért a Máté evangéliumából is szeretném majd felolvasni. Hadd mondjam el, hogy a három evangéliummal leírt történet tartalmilag nincs különbség, viszont annak kedves részleteiben van különbség. És úgy egy kis oknyomozást végeztem így a napokban, valamelyik este, és annyira tetszik a három evangélium, az első három evangéliumot szinoptikus evangéliumoknak nevezzük, ismerjük jól. A negyedik, a János evangélium, ebből a sorból kicsit kilóg. A Máté, Márk, Lukács evangéliumában nagyon nagy hasonlóság vannak. Ugyanazok a történések, események vannak nagyon sok esetben megörökítve. Mégis, mivel különböző személyek azok, akik leírták ugyanazt a történést, ezért vannak különbségek. Nem a történeti gerincét tekintve, hanem abba a tartalmi részleteit. Ha most ide kiállítanék egy embert, aki mondjuk megélt ugyanazt az eseményt, mint egy másik, máshogy mesélné el, mert különbözőek vagyunk, különbözőek az érzéseink, érzelmi világaink, másképp emlékszünk vissza a bizonyos eseményekre, dolgokra, és így van ez az evangéliumi történetekben is, és ez a hitelességét, mintsem a hiteltelenségét bizonyítja az én életembe. És a Márk evangéliumában van a részlet gazdagabban leírva ez az esemény, és itt nekem nagyon megütötte ez a fülemet, mert akik jobban ismerjük így talán az evangéliumokat, látjuk azt, hogy a Márk evangéliuma az az evangélium, ami a legrövidebben, leglényegretörőbben, legpragmatikusabban írja le az esemény sorozatokat. A Márk evangéliuma nem foglalkozik Jézusnak a születésével, nem foglalkozik a nemzetségtáblázatoknak a végtelenségével. Ő egyből egy ilyen akció evangéliumként így belevág a közepébe, keresztelő Jánosnak a munkásságával, Jézusnak az első szolgálataival foglalkozik. Nagyon röviden, tömören vannak egy-egy rész, nagyon sok esemény tartalmaz, és ez úgy megütötte a fülemet, hogy miért van így, mert hisz igazából a Máté és a Lukács evangéliuma szokta azt, hogy kicsit jobban kibontja ezeket az eseményeket, és utána néztem így a hátterének, ezzel most egy kisebb zárójelet nyitok, utána visszatérünk majd így a alapvető gondolathoz. Nem azért mondom ezeket el, mert én ebbe olyan nagyon specialista lennék. Semmilyen végzettségem nincsen, ami így az igehirdetésre köthető. A szívem ott van Isten oltárán, szeretem az Istent, vágyok az igéből többet megélni, megtapasztalni, így keresem és kutatom, és ha te is így olvasod és keresed és kutatod, Isten élő kijelentést ad neked is. És ezeket csak azért mondom el, mert engem annyira bátorítottak, annyira hevítették a szívemet, mikor úgy ezeket az összefüggéseket észrevettem, hogy a három evangéliumban leírt történetek, a három evangélista közül egyik se volt ott. Se Máté, se Márk, se Lukács. Akkor hogy? És János ott volt, mert az első tanítványok között, ugyebár ő ott volt keresztelő János tanítványaként, elsőnek szegődött oda Jézus mellé, viszont Máté még később lesz elhívva, Márk igazából ő Péter apostol szolgálata alapján írja le az evangéliumot, Lukács pedig Pál apostol írt. Hogy van ez? Hát úgy képzeljétek el, hogy Péter viszont ott volt. És Péter valószínűleg, mivel halászember volt, és egy viharba keveredett az a hajó, és ott elemi erőkkel küzdöttek ezek a férfiak. Péter egy frontharcosa lehetett a vihar elleni küzdésben, ott és akkor a csónakban, és mivel Márk, úgymond kis bojtárként ment mellette, és írta le az eseményeket, ezért ebből a test közeli állapotból, a test közeli megtapasztalásból ő írja le a legrészletesebben a Márk evangéliumában ezt a történetet, amit mindjárt fel is fogunk olvasni. És ez úgy csodálatos számomra, hogy Isten így belerejti az ő élő üzenetét. És így vagyok én is így, hogy Isten áldjon meg ezteket a gondolatokat, amiket habár én írtam le, de hiszem azt, hogy Isten által lett inspirálva. Úgy olvasnám fel, hogy elsőnek a Márk evangéliumából, majd a Máté evangéliumából ugyanezt a részt. Jézus lecsendesíti a tengert. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra, miután tehát elbocsájtották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, hogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, rá parancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek. Hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik. Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? És felolvasnám egy rövidebb hangszerelésben a Máté evangéliumában, viszont a tanítványok, ahogy hozzászólnak Jézushoz, az egy másabb hangvétel lesz. Hallgassuk. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és így mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk. De így szólt hozzájuk, mit féltek, ti kicsiny hitűek? Majd felkelt rá, parancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez? Hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskedik neki. Csodálatos ez a történet, és hadd mondjam el, hogy ő engem is az én saját élethelyzetembe talált meg. Az én életem se mentes a viharoktól, és most is jelenleg benne vagyok egyben. És tudom azt, hogy itt akik vagyunk sokan, úgyhogy persze senki életébe bele nem látok, nem mentes az életünk a viharoktól. Nagyon sokan vannak itt, akik el tudnánk azt mondani, hogy egy fokozottabb élethelyzetben vagyunk, el tudnánk azt mondani, hogy rengeteg hatás éri a mi életünket, lehet ez akár egy testi fáradtság, lehet szimplán az is, hogy egyszerűen az ember belefárad a mindennapokban, a rutinszerű élet egyszerűen úgy feldarálja a mindennapokat, bele szürkülök a hétköznapokba, a monoton feladat teljes mindennapok is. Mindegyik lehetőségre igaz az, hogy meg tudják oltani a hívő ember életében azt a elevenséget, azt a tüzet, ami nélkül kiüresedik a keresztény élet. És ezzel a bátorítással szerettem volna ezt az igerészt felolvasni. És amikor én ezt olvastam, és Isten úgy megtalált ebben az élethelyzetemben, egyből két dolog jött le bennem. Az egyik az, hogy Jézus ezt a csodát a tanítványi közösségben éli meg a tanítványokkal. Nem a tömeggel. Egész nap tanított, hirdette Isten igéjét, Isten evangéliumát, de ez a csoda azzal a szűk tanítványi közösséggel élte meg Isten. És szeretném azt hirdetni neked, mindannyiunknak, hogy akik vágytok tanítványi életre, tanítványi közösségre Jézus Krisztussal, azoknak szóljon ez a bátorítás, mindakik, akik viharban vannak, hogy Isten Úr a tengeren, Úr a mi élet problémáink felett. És persze természetesen rengeteg üzenetet hordoz mindazok számára is, akik barátkoznak az Isten országával, de elsődlegesen az jött le nekem, hogy ez a csoda a tanítványi közösségnek. Kedves Újremény, baptista gyülekezet, ez neked szól. Jézus Krisztus a te életedbe akar csodát tenni, a te életedbe akarja a vihart lecsendesíteni, a te életedbe akarja azt, hogy a tanítványi lépcsőn egy szinttel tovább lépjél, a te életedbe szeretne új reményt adni azzal, hogy ott van a viharban. Másodjára pedig lejött az a fajta vágyakozás bennem, hogy vágyom arra, hogy megtapasztaljuk Istent a mi viharainkban, a mi kétségbeesésünkben, hogy meglássuk a mi élethelyzetünkben Istennek a nagyságát, hogy újra megtapasztaljuk Istennek a csodáit a mi életünkben, hogy egy magasabb szintre tudjon lépni a mi hívő életünk, hogy rá tudjunk ismét csodálkozni Istennek a nagyságára, Istennek a kegyelmére, Istennek a jóságára a mi életünkben. És hadd mondjam el, hogy itt a tanítványok még nem régóta csatlakoztak Jézushoz, nem régóta köteleződtek el a Krisztus követésében. Ők egy olyan élethelyzetből jöttek, hogy döntést hoztak az ő életükbe, a tanítványok a Jézus Krisztus útjára léptek, és lezárták az addigi életvitelüket, és egy olyan mérföldkőhöz, vagy inkább magyarosabban egy kilométerkőhöz, vagy egy hitéleti lépcsőhöz élt az ő életük, ami alapvetően szükség volt ahhoz, hogy tovább tudjanak menni a Krisztus követésében, és ezért van ez a fajta rácsodálkozás, hogy egymást közt mondják, hogy ki ez, hogy a szél, a tenger engedelmeskedik nekik. Nem ismerik az Istennek ezt a csodatévő arcát. Nem ismerik azt a személyes megtapasztalt Jézust, hogy valóban Úr az én életem, az én viharaim felett. És a továbbiakban egy ilyen három etapos ciklusba szeretnék pár gondolatot elmondani, általánosan beszélni, hogy mikor lehetnek viharok a mi életünkbe, általánosan beszélni, hogy miért lehetnek viharok a mi életünkbe, és szeretnék négy olyan gondolatot megosztani, ami közvetlenül a történet kapcsán fog majd kapcsolódni. Én 35 évesen, meg kell, hogy valljam, nincs akkora élet tapasztalatom, és nincs akkora élet bölcsességem, hogy ezekre a kérdésekre, amiket én magam is most feltettem, választ adjak. De szeretnék egy pár olyan gondolatot elmondani, amit majd később beszélgetésekkor, házi csoportos alkalmakkor tovább lehet bontani. Nem volt mit tenni, magamba kellett szállni, hogy ezekre a kérdésekre milyen választ lehet adni is. Az elsőnek azt vizsgáljuk meg, hogy mikor lehet vihar a hívő ember életébe. Az egyik vihar lehetőség az, amikor egyszerűen a hívő élettel magával járnak a viharok. És ez azért úgymond egybe van a csomagba. Az ember egy határlény. És amikor Isten kegyelméből a megtérés és az újjászületés által Isten a te szellemi szemedet felnyitja, és átigazolsz, egy mennyei átigazolás történik az életedbe, akkor a személyes életünkbe, akár a gyülekezet életébe fogjuk tapasztalni a Jézus követése miatt a szellemi konfrontációkat. Szellemi konfrontációt eredményez az aktív keresztény élet, mert szellemi határvonalakat sért az átigazolás, szellemi határvonalak élesedhetnek ki az életedbe, és folyamatosan döntés elé állsz. Mint ahogy a Ószövetségben mindig mondja Isten, hogy eléd adtam az életet és a halált. Csak mi a különbség? Hogy Isten a te szellemi szemedet megnyitotta, és már látod, a döntésnek a lehetőségeit. Előtte nem. Hiába nem szabad ember az, aki nem tud dönteni szabad akaratából az ő saját élete felett, kívánságai felett, rabságai felett. Ezért Jézus szellemi szemédet megnyitva a döntés lehetőségét mindig fogja tárni a te életedben. A második az, amikor a hívő ember életéről beszélünk most is Bibliában egy nagyon jó Jónás történetét, ha megnézzük. Amikor a hívő ember tudatosan az engedetlenség útjára lép, és belelép az életében olyan vihar, olyan esemény, amit nem Isten eredményez és rendez az ő életében, hanem egyszerűen a döntései folytán belesodródik. Jónás, mint Isten embere, rálépett az engedetlenség útjára, mert egyértelmű kijelentést, egyértelmű küldetést kapott Istentől, szolgálattal bízta meg Isten, adott egy elhívást az ő életébe, és ismerjük jól a történetet, hogy Ninive helyett Tarziszba ment, és egy olyan állapotba került az ő élete, az ő döntései miatt, hogy viharba sodródott is. Isten megkegyelmezett rajta, a vízbe fulladástól megkímélte, a cethal gyomrába belekerült, ugyebár 3 nap, 3 éjszakán. És van egy harmadik rész, amit felírtam, az pedig, hogy mikor lehetnek viharok az ember életébe. És ez a legnehezebb, mert vannak olyan viharok az ember életébe, és az én életemben is volt, amire én úgy gondolom, hogy itt a földi élet során nem tudunk választ kapni. Vannak olyan viharok az ember életébe, amiket nem fogunk tudni a földi életünk során megérteni. Amikor ideje korán el kell köszönni szeretünktől. Vannak olyan események az ember életébe, amikor emberi értelemben nem tudja megérteni, hogy miért történik ez. Az én életemben is voltak ilyen események, és egyszerűen nem tudtam megérteni, viszont Istennek a természet fölötti kegyelmét, békességét és vigasztalódását tapasztaltam az én életemben, ott és akkor abban a viharban. Cseri Kálmán ige hirdetését egyszer hallgattam, és két történet, amit ő vele történt, úgy eszembe jutott. Azt mondta, hogy középkorú, egy lelkész, református lelkészről beszélünk, hogy egyszer egy középkorú férfihez ment be a kórházba, aki a második szívinfarktusán volt túl, és beszélgetett a férfivel, és mondta a férfi, ez a középkorú férfi, hogy amikor az első szívinfarktusa volt, akkor igazából nem értette, hogy miért történhet ez egyáltalán meg az ő életébe. Nem értette, hogy Isten miért engedheti meg ezt, perlekedett is lehet talán az Istennel, de mondta a lelkésznek, hogy viszont most, amikor a második szívinfarktusa élt, akkor érte őt, akkor úgy elgondolkodott, hogy az életünk véges, és hogy az ő élete is bármelyik pillanatban elszállhat, és annyi minden rendeznivalója van még az Istennel. Másik történetet is mondott, hogy egy szülői párral állt meg a kisgyermekük sírja felett. Elfele jöttek már a végső elbúcsúzási eseményből, és az édesapa mondta a lelkésznek, hogy tudja, lelkész úr, eddig soha nem gondoltam abba bele, hogy egyszer nekem is lesz egy utolsó nap az életemben. És mikor ezen úgy elgondolkodtam, úgy fel is jött az én szívembe, hogy nem kívánom senki életébe azokat a viharokat, amiket itt a tanítványok átéltek, hogy az a végső kétségbeesésig eljut az ember, hogy az a kapkodás lesz órá az ember életében, hogy amikor elhangzik ez a felkiáltás, ez nem csak tiszta szívből, hanem teli torokból hangozott akkor ott és el, hogy Uram, ments meg minket, elveszünk. De azt az imád se kívánom senkinek, amit Jónás mondhatott ott a halgyomrába. És feltehetjük jogosan a kérdést, hogy miért vannak viharok egyáltalán a hívő ember életében. Egy pár gondolatot jegyeztem én is föl, és szívleljük meg. Az egyik gondolatom az, hogy hiszem azt, hogy Isten adta, hogy ami a történetben is látszik, hogy a tanítványok meglássák Jézust, mint az Isten fiát. meglássák az ő hatalmát, meglássák, hogy kicsoda ő igazából, meglássák Istennek a nagyságát, személyesen test közeli megtapasztalása legyen Péternek, Jánosnak, és azoknak, akik ott lehettek, hogy test közeli megtapasztalásod legyen Istennel kapcsolatban, hogy tovább tudjál lépni a szellemi növekedésben. A Máté 8.27 így mondja, hogy emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskedik neki. Későbbi eseményekkor, mikor már több a tanítványi létszám, valószínűleg ez a kép inkább azt fogja takarni, mert itt már megszámoltam, 12-en ülnek a csónakba. Ott is van egy hasonló esemény, vihar, szintén lecsendesedés, ott pedig ezt halljuk a tanítványoktól. Máté 14.33. Akik pedig a hajóba voltak, eléje borultak, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Óriási kiváltság, szeretném elmondani, és szeretném a szívedbe rögzíteni azt, hogy tudod, óriási kiváltság a hitnek az ajándéka, hogy lehet az életedbe. Hogy vagy beleszülettél a lehetőségbe, vagy Isten valahonnan a távolról hívott el tégedet. Óriási kiváltság az, hogy hit van a szívedbe, hit lehet az Isten keresése után. Óriási kiváltság az, hogyha Isten megadja a te életedben azt a jellegű megtapasztalást, ami egy örök pecsétévé válik az Isten elhatározásába a te életedbe. Óriási kegyelem, hogy megláthatod azt, amit itt a tanítványok is, Jézusban az Isten fiát. Második gondolat, hogy sokszor a vihar azért kell, hogy kibillentsen minket, amiben vagyunk. Kibillentsen téged és engemet a közönyből, kibillentsen téged a fásultságból, kibillentsen téged, hogy be van már tokosodva a hívő életed, hogy nem lelkesedik, nem gyönyörködsz Istennek a felséges dolgaiba, lehet, hogy itt vagy, és nem lelkesedik a te szíved, szellemed az énekek kapcsán. Én még most tapasztaltam meg itt az utolsó éneknél, hogy micsoda erő van benne, hogy ki mozdítson Isten, és ha ehhez egy vihar kell, akkor Isten akarata az, hogy ki billenjél abból a közönyből, abból a langyos állapotból, amiben te vagy. Vihar lehet azért is, hogy visszatérj az Istenhez, hogy józanodj, hogy végre visszakerüljön a Biblia a kezedbe. Hányszor van az, és miért van az, inkább azt mondom, hogy mikor az ember nehéz időszakot él át, hirtelen kapkod a Biblia után. Hát mert előtte soha nem forgatjuk, igaz? Miért van az, hogy az ember a kórházba bekerülve hirtelen próbál Bibliát keríteni, olvasni, ha esetleg olyan élethelyzetben van? Isten sokszor azért engedi meg a viharokat, hogy józanodj, hogy térj vissza, hogy ne játsz csak csupán az élettel. Vihar azért is lehet az életedbe, vagy az életembe, hogy Isten szava végre tekintély legyen a te életedbe. Hogy Isten tekintélyé váljon az ember, a hívő ember életébe. És vegyük komolyan mindazt, amit ő már kijelentésként neked adott, kijelentésként akár a gyülekezetünknek adott, kijelentésként neked, családfőként, a családodnak adott, hogy Isten szava tekintélyként legyen ott erős oszlopként a te életedbe. És felírtam egy ötödiket is, hogy vihar akkor is lehet a hívő ember életében, amikor nem olyan igát hordunk, amit Isten rakott ránk. Egy nagyon jó igerészt hadd olvassak fel, sokan ismerjük, és nekem így az utóbbi életem eseményeiben úgy esett le ez a rész. Így hangzik Máté 11.28-tól. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Egy nagyon jó címet hallottam, hogy könnyű életet nem lehet választani, de könnyű igát igen. Nemrégiben munkahelyet váltottam, és nagyon hálás vagyok az előzőért, és azt, amikor ezt így elmondtam egy olyan személynek az én életemben, aki ugye a hit mélysége miatt előttem van, és szeretek tanácsot kérni tőle, olyan jól megfogalmazta azt, hogy az ember életében egy ilyen zsinór mérce, vagy egy ilyen indikátora lehet az a hívő ember életébe, hogy amikor már örömtelenné válik az ember élete, és olyan szellemileg gondterhelté válik az ember élete, akkor nem biztos, hogy jó igát viselsz. És ugyanez fordítva is, hogy amikor könnyebb az az iga, és boldogít téged, akkor, és látod, hogy Isten áldása van azon, amit teszel, akkor Isten akaratába, Isten igáját hordozod a nyakadon, és el szeretném mondani, hogy a munka, és ez nem zárja ki, a munka és az élet mindenkori velejárója a nehézség, ez ugyebár a bűneset óta ez nem kérdés, szerintem semmelyikünk életébe se, viszont, hogy milyen igát veszünk fel a nyakunkba, azon már van választási lehetősége a hívő ember életébe. És négy dolgot szeretnék így megosztani a történet kapcsán, aminek üzenete, értéke hiszem, hogy van. Az egyik az, hogy szintén kegyelem, én úgy gondolom, az, amikor az ember el tud jutni a teljesítő képességének a határáig. Olyan nehezen jut el a mindennapi komfortos ember, vagy komfortos keresztény, aki mentes a terhektől, mentes az életnek ugye az igazi gondjaitól. Utólag derül ki sokszor az mi életünkben, hogy hát ez vihar volt a bilibes, ami mondjuk 5-10 évvel ezelőtt ért, de akkor és ott az vihar volt. És ne becsüljük le, de olyan nehezen jut el az ember oda sokszor, hogy fel tudjon kiáltani, hogy szívének a teljességéből, szívének a teljes indulatából ki tudjon fakadni az, amit a tanítványoknál, hogy Jézus segíts, elveszünk. Amikor átéli az ember, hogy már szakad a cérna, hogy elfogynak a lehetőségeid, kiapadnak a forrásaid, nem tudsz már mibe vagy kibe kapaszkodni, amikor rádöbbensz arra, hogy egyedül vagy, vagy vagytok egy olyan élethelyzetben, egy olyan nehézségben, ami felett már nincs hatalmad, nincs olyan, nem tudsz már hatalmat gyakorolni a gondok, nehézség, a vihar felett, ami felett egyszerűen már nem tudsz uralkodni. És hadd mondjam el bátorításként, hogy Isten akaratában, ha igyekszed élni az életedet, akkor Isten veled van a viharban. És nem tudom, hogy te most jelenleg hogy állsz a te életedben. Hogy vagy itt? Mennyire vágyik a szíved Isten után? Mennyire van már tele a csónakod? Mennyire van tele akár a hócipőd, mindjárt itt van a tél? Mennyire van már tele a csónakod vízzel, hogy meddig vagy elborítva a nehézségben már térdig vagy derékig, vagy már fuldokolsz? Meddig vagy elborítva az életnek a viharában? Itt látjuk a tanítványok életében már átcsapnak a fejük felett. Itt már nincsen hova hátrálni. Már a falig elmegy az embernek a türelme, elmegy a falig az embernek a lehetőségei. Egyszerűen nem tudok mit tenni. És akkor egy szívből való felkiáltás fel tud sarkadni az ember életéből. Jézus segíts, mert elveszünk. És hirdetném ma neked, és úgy szeretném, úgy a szívedbe égetni, és szeretném azt, hogy hittel fogad azt, ami itt le van írva, hogy Isten szerető, követő, tanítványi életet, ha élsz, Isten veled van a viharban. A történet, történési cselekmény sorozatát, ha nézzük, annyira emberközeliek a reakciók itt a tanítványoknak az életében. Ezek az emberek kemény férfiak voltak, edzett férfiak, nem konditerembe edzettek, hanem az életviharában edzett férfiak voltak, és ezek tudtak hajót irányítani, tudtak úszni. Nem első vihar, amiben bár belesodródott az ő életük, és Jézus ott van végig mellettük. És ugye azon csodálkoztam rá, hogy senki nem kezdeményez. Fokozódik az életükben a vihar, és ezt adaptálhatjuk a saját életünkre is, ugyebár ezt a vihart, fokozódik, és senki nem szól Jézusnak. És úgy feltevődött bennem is a kérdés, hogy vajon miért? Miért nem szólunk időben, mikor már baj van? Mintha mindenki a másikra várna? Vagy tekintettel voltak Jézusra, mert ugyebár emberré lett, egész nap dolgozott ő is, elfáradt, aludt, hogy az emberi ego, hogy Péter a kemény ember, aki vad kijelentéseket tud tenni, ismerjük majd később az ő jellemrajzát, a drága ébőgéből, főleg Márk evangélium, nagyon sok mindent, pont emiatt elárul Péternek a hozzáállásából. Miért nem szólsz is Jézusnak? Vagy ciki szólni? Ciki elsőnek szólni? És ugye ez lefordítva ugye a gyülekezetünk életébe, így az jött fel bennem, hogy mi, mint közösség, sokszor egy ilyen nagy gyűjtő csónakban vagyunk, és nem vagyunk egyedül emiatt a csónakban, és lehet, hogy ez a fajta együttlét úgy visszavett minket az őszinteség vonatkozásában. Hogy hát én nem fogok itt kitálalkozni mindenkinek, nem fogok én úgy kifakadni itt mindenki előtt, van egy renomém, van egy reputációm, nem lehet csak úgy összeomlani itt a közösségben, fel vagyok öltözve, nem lehet csak úgy letérdelni, nem lehet csak úgy felkiáltani, hogy Jézus segíts, mert elveszek. És hadd mondjam el, hogy téves ez a fajta ön gondolkodás, én úgy gondolom. Lehet, hogy úgy vagy itt, mint ez a tanítványok, hogy már sok mindenen túl vagy az élet viharában. Sok akadály, sok rutin van már mögötted. Nagyon sok viharban már olyan rutinod van, hogy már előre leprogramizálod azt, hogy mi lesz a szintaktikája ennek a vihar megoldásának. Ismerjük az eseményeket. Az északi szél rátör a Genezáreti tóra, általában akkor ez, ha ekkor keletkezik ilyen légnyomás, körülbelül egy óra is vége. De eljutsz az életedben olyan viharig, ami elvisz téged a falig, amikor már azt tudod mondani, hogy a teljesítő képességet határán vagy. És olyan üzenet volt számomra, hogy amikor már szakad a cérna, merjünk szólni. Nem azért vagy ott a tanítványokkal, a tanítványi közösséggel, Jézussal együtt, hogy magad vedd uralma alá az élet eseményeinek a viharát. Merjünk szólni, hogy a közösség, a tanítványi közösség nem vasárnaponként közösség csak. Közösség csütörtöki alkalmon, de jobbat mondok, alkalomtól függetlenül közösség. Minden hónap első vasárnapján megállunk az Úr színe előtt, úrvacsorai közösséget veszünk. Együtt vagyunk Isten előtt. Miért nem élsz az erőforrás adta lehetőségekkel? Miért kell megvárni azt, amikor egyszer csak már látjuk, hogy valaki kiesik a csónakból? És utána feltesszük a kérdést, hogy hát én nem is tudtam, hogy ilyen baj volt az ő életében. Nem vagyunk olyan sokan, hogy ne figyeljünk egymásra. És megy a mentő mellény, vagy ez a karikának a kidobása, és megy a mentőszolgálat, de egymásért elszámolási kötelezettségünk van. De ha nem szólsz, nem tárod elé a gyülekezetnek, hogy tud megvalósulni az, hogy a pokol kapuin se vesz diadalmat? Isten közösségén, az egyházon, a szentek, a testvériség, a tanítványi közösségen, az ördögnek az erői. A másik pedig a szellemi nyomás. És e vonatkozásban is nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Én szeretném azt elmondani, amit itt a Jesua éneknél is meg lehet tapasztalni, ha te szellemi ember vagy. Lehet, hogy csak érzed a szívedben, hogy más. De hadd mondjam el, hogy a keresztény élet alapja, a keresztény élet egyik fundamentuma az, a keresztény az Isten és az ember kapcsolatában, Jézus Krisztus nevében hordozott erő és hatalom. Az, hogy Jézus Krisztus hittel való megszólításában szellemi erő van, annak a megvallásában szellemi kihatása van. Egy igét szeretnék felolvasni ennek kapcsán. Négy hangszerelésben olvastam fel, és ez azért van, mert négy fordítást is megnéztem. Nem azért, mert ez olyan nagy dolog lenne a mai digitális világban, de mindegyik egy kicsit másképp emeli ki a vihart, másképp fogalmazza meg. új fordítás, Károli, Csia és az egyszerű fordítás alapján az apostolok cselekedeteit 2:21. Szívleljük meg! Így szól Péter pünkösdi beszéde, nem is akármikor hangzott ez el, de Isten nagysága nem Péternek a pünkösdi beszéde most az, amiért ezt itt mondtam. Akkor azonban segítségül hívja, aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Másik fordítás, és lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Aki úgy lesz, hogy aki az Úrnak nevét segítségül hívja, meg fog menekülni. De mindenki meg fog menekülni, aki az Urat hívja segítségül. És óriási erő van Jézus Krisztus nevében. Ezt az igét nem lehet közönségesen felolvasni, nem lehet közönségesen, közömbösen fogadni. Azt írja itt Isten igéje, hogy aki segítségül hívja a nevét, Jézus Krisztust, az megmenekül. Megmenekül, és pont. És Jézus Krisztus nevében, az ő kereszt halálában minden megvan, ami a megmeneküléshez szükséges. Nem kell neked keresztre feszítened magadat, nem kell a családodat, nem kell a gyerekeidet a rossz döntéseid miatt, nem kell magadat, a másikat, a vezetőt. Jézus halálában, Jézus nevében, kereszt halálában, a megváltásban olyan erő van, ami elég az üdvösséghez, elég a megtartáshoz, elég a megmeneküléshez. És nem kell érte elmenni Csíksomlyóra, nem kell érte adományt fizetned, nem kell érte semmit vezekelned. Aki segítségül hívja, hittel megragadja Jézus Krisztus nevében szellemi hatalom, szellemi kisugárzás, töltet van, garancia van, hogy megmenekül. A történet beszél az emberi élet egészéről is, hogy mindannyian úton vagyunk. Hogy a születésünktől a halálunkig tartunk valahonnan, valahová. És nem mindegy, hogy ezt Jézussal teszed meg, Jézussal futod be az élet pályádat, vagy Jézus nélkül. És teszek még egy különbséget. Nem mindegy, hogy te irányítod csupán, akár hívőként is, a saját életedet, vagy engeded, hogy Jézus segítse, terelje az életedet. Jézussal egy pillanat is elég ahhoz, hogy üdvösséged legyen. De Jézus nélkül egy élet is kevés, hogy a mennybe juss. És ha bár mindenki számára elérhető a bőrrendezés és az üdvösség, senki számára ez nem automatikus. Előző szolgálatban egy olyan igerészt beszéltünk, amikor Jézus figyelmeztetett mindannyiunkat, hogy igyekezzetek bemenni, mondja ezt Jézus, a szoros kapun, tehát a mennyek országába, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd, de nem tudnak. És záró gondolataim az, hogy hadd mondjam el, hogy a viharra sokszor nekünk szükségünk van. Hogy kimozdítson a közönyből, az érdektelenségből, a fásultságból, a hitetlenségünkből, hogy rá tudj döbbenni három dologra, és ezt szívleljük meg. Jézus Krisztus Úr a természet erői felett. Minden vonatkozásban mondom ezt. Legyen az betegség, legyen az egy szellemi agónia, legyen az valóban itt a természeti képek, erőforrások. Bármi is van, egy bűn alá rekesztett világban élünk, halandó testben, az elmúlás bélyegeit őrizzük. Direkt levágattam a hajamat, mert annyira őszülök már oldalt, hogy így rövidebb hajjal kevésbé látszik. Ez most ego, vagy csak nem tudom, szívleljük meg. Jézus Krisztus Úr, a te természeted törvényszerűségei felett is. Hogy nem automatikus, hogy kiboruljak. Hogy nem automatikus, hogy ordibáljak. hogy nem automatikus, hogy kényszer dolgokhoz nyúljak, amikor stressz helyzetben vagyok, mert megengedhetem. Hogy kell egy kis öröm, kell egy megnyugvás, máshogy nem tudok megnyugodni. Kiálts fel, Istenem, nélküled elveszek, nélküled csak a kényszer pályán mozgok, amiből jövök. Nem automatikus. Isten ura a természet erői felett, Jézus Krisztus ura a te természeted törvényei felett, és Jézus Krisztus ura az életed viharai felett. Milyen érdekes, hogy a tanítványi közösség. Jézus végig ott volt a hajóban, és mégis viharba kerültek. Vihar kellett a tanítványoknak azért, hogy formálódjon a jellemük. Vihar kellett a tanítványoknak, hogy rádöbbenjenek az Isten nagyságára. És Jézus készíti már az ő életüket is, és a te életedet is, hogy be tud futni azt az elhívást, azt a pályát, amire Isten akarja helyezni a te életedet. Ha engeded, hogy irányítsa a csónakot, amiben vagy. Ott és akkor a tanítványok életébe, itt és most a te életedbe. Én szeretném lezárni ezt egy imával. Hajtsuk meg a fejünket, és hogyha egyet értesz itt az elhangzottak témát illetően, elég a legvégén úgy szívedből egy áment mondani. Szeretnék azért imádkozni, hogy tapasztaljuk meg az Istent abban az élethelyzetben, ott, ahol vagy, úgy és ahogy vagy, hogy tudj tovább lépni, ne pedig megrekedni az Istennel való kapcsolatodban, és hogy Isten tudjon erőt adni, hogy ő le tudja csendesíteni a vihart. Lásd meg a kimenekedés útját, és hogy be tud futni a pályát. Ezért fogok imádkozni, akik egyetértetek ezzel, hajtsuk meg a fejünket, Istenre nézzünk, lássunk távolabb, ezért fogok imádkozni. Drága Istenem, hálás vagyok azért, hogy ismerlek téged, mert már megtapasztaltalak az én életemben, több területen is. Tettél csodákat az én életemben, hallottam rólad mások bizonyságtételében, és megragadott az, hogy és vágy van az én szívemben, hogy olyan jó lenne az én életembe is belépnie. Úr Jézus, lépj be az én csónakomba. Bocsásd meg azt, amikor nem te kezedbe adom az irányítást, és emiatt elsodródik az én életem. És olyan sok idő, mire visszavickélek, és most is iszom ennek a levét esetleg. Úr Jézus, töredékes az ismeretem. Töredékes az én hitem. Véges az én erőforrásom. Véges vagyok, Istenem. Vágyok arra, Jézus, hogy mélyebben megtapasztaljalak. Vágyok arra, Szent Szellem Isten, hogy mélyebben megéljem az Atyával és Jézus Krisztussal való közösséget. Úr Jézus, segíts meglátnom téged a viharaimban. Segíts meglátnom téged a kétségbeesésemben. Kérlek, avatkozz bele, ami felett már nekem nincs hatalmam és erőm. Jézus Krisztus, segíts, mert nélküled elveszek. Ámen.